néhány tudósra rátérjek. Ilyen volt többek között a már emlegetett Neumann János. Ő 1909 és 13 között járt a Fasori gimnáziumban. No, az se kutya gimnázium volt akkor. Magyarország legjobb középiskolájának számított. Ő kitűnő képzést kapott, az ország legjobb matematikus diákja kitüntetést is megkapta. Egyetemi éveiben már továbbfejlesztették matematika tudását, és ekkor már gondolkodni kezdett, mert egész fiatalon, a kettes számrendszeren alapuló elektromos számítógépek építésén. A matematika és a technika egyaránt érdekelt, és két egyetemet végzett párhuzamosan. Főtárgya a matematika volt, melléktárgya a fizika és kémia, és hát a Pázmány Péter Tudományi Egyetemen doktorált az általános halmazelmélet axiomatikus felépítése címmel. 26-ban doktorá fogadták, majd megkezdte tanulmányait a Berlini Egyetemen. Majd vegyészmérnöki diplomát is megszerezte. Göttingenben, a német Göttingában, ugye magyarosan így mondjuk, a német matematika fellegvárába ment. És hát itt is elfoglalta helyét az egyetem tanárai között. Majd 29-ben meghívta a Princeton University, és 30 és 33 között fél évet, itt fél évet Európába tanított, de aztán, amikor a fasizmus hatalomra jutott, akkor letelepedett az Egyesült Államokba, és csak 37-ben ugyan, de megkapta az amerikai állampolgárságot. Ekkor már elkerülhetetlennek látszott a II. Világháború, és ezért ő bekapcsolódott a nácizmus elleni katonai előkészületekbe, részt vett részben az atomenergia háborús célú felhasználásában, de utána is, hát ezzel párhuzamosan is, de utána főleg a békés energiatermés szolgálatába állította minden energiáját. Ő volt a Princetoni elektronikus számítógép projekt igazgatója. Ő meghatározó módon járt hozzá az első teljesen elektronikus digitális számítógép megépítéséhez. 45-ben már megírta azt a művét, amelyben a Neumann elvekként ismert megállapításait és a számítógépek általa elképzelt fejlődését vázolta minden szempontból helyesen. Meg kell jegyezzem, hogy én, mint közgazdász, azt is kell mondjam, hogy közgazdasági megjegyzései is a tudományban jelentősek voltak, ő volt a lineáris programozás előfutára. És tudják, mi az, ami megint erkölcsi jelentőségét a személyiségének hangsúlyozta? Nem engedte meg a Neumann elv szabadalmaztatását. Azzal akadályozta ezt meg, hogy nyilvánosságra hozta, ugyanis nem akarta, hogy kevesek gazdagodjanak meg egy ilyen fontos feltalálásból. Később az atomenergia kutatások során beszerzett fertőzés sajnálatos módon rákkal, hát ugye, megfertőzte, és így sajnos meghalt ideje korán, 57-ben, Washingtonban, Amerikában. Emlékszem egy olyan beszámolóra élete utolsó napjairól, hogy a kórházi ágyon fekve fölnézett a feje fölött lévő, hát kocka formában elhelyezett világító testekről, és azoknak az elhelyezkedéséből és azoknak a matematikai lehetőségeiből is egy elméletet tesztelt. Szóval az utolsó pillanatáig igazán nagy tudós volt. Ő volt egyébként az USA Atomenergiai Bizottságának elnöke, és nagyon nagy mértékű elismerésben volt része életében, amit nem fejeznek ki azért a megkapott elismerések. Azért szeretném mondani, hogy igazán megérdemelte volna ő is a Nobel-díjat. Hát, egy kicsit térünk egy pillanatig vissza arra az időre, amikor, mint ugye emlékeznek, hogy levelet írtak Einstein és Szilárd Leó, Telleredé és Wigner Jenő, megint ugyebár egy magyar tudós, meggyőzésével, vagy meggyőzésére Einstein levelet írt az atombomba haladéktan kifejlesztésének javaslatáról Rooseveltnek. Ez ugye elképesztően izgalmas kérdés, talán ha megengedik, akkor én felolvasom ezt a levelet. Tisztelt elnök úr, kéziratban olvastam Fermi és Szilárd Leó tanulmányait, ezek arra engednek következtetni, hogy az urán nevű elem a jövőben egy új és fontos energiaforrása válhat. Olyan helyzetet teremt, ami megkívánja a kormány figyelmét, és ha szükséges, gyors intézkedését. Kötelességem az ön figyelmébe ajánlani a következő tényeket és javaslatokat. Az utóbbi év folyamán Joliot-Curie francia, atomtudós, kísérletei Franciaországban, továbbá Fermi és Szilárd Leó kísérletei Amerikában megmutatták, hogy elegendő nagy uránymennyiségben láncreakciói készíthető elő, aminek során hatalmas mennyiségű energia és rádiumszerű elem keletkezik. Szinte biztos, hogy ez a közeli jövőben megvalósítható lesz. Ez új bomba gyártását is lehetővé teheti. Föltételezhető, noha kevésbé bizonyos, hogy egészen új típusú és rendkívüli erejű bomba készíthető. Ha egy ilyen bombát a hajón egy kikötőbe juttatnak, és ott felrobbantanak, az elpusztíthatja az egész kikötőt és annak környékét. Lehet, hogy a bomba túlságosan nehéz lesz, hogy repülőgép szállítása. Az Egyesült Államokban csak alacsony koncentráció uránérsz található. Azonban Kanadában, az egykori Csehszlovákiában és Belga Kongóban jelentős urán mennyiség van. Mindezt figyelembe véve, elnök úr, fontosnak ítélhető, hogy a folyamatos kapcsolat létesüljön a kormány és azok között, a fizikusok között, akik Amerikában a láncreakcióval foglalkoznak. Ennek egyik lehetséges módja, hogy ön fölkér valakit, aki az önbizalmát élvezi, és esetleg nem hivatalos minőségben is ellátja a következő tennivalókat, kapcsolatba lép a kormányhivatalokkal, informálja azokat, ajánlásokat terjeszt a kormány elé, és gondoskodik arról, hogy uránércet szállítsanak az Egyesült Államokba. Megfelelő pénzügyi támogatással felgyorsítja a kísérleti munkát, segíti azokat, akik be akarnak kapcsolódni. Tudomásom van róla, hogy Németország leállította a megszállt Csehszlovákiában a bányászott urán eladását. Az ilyen reakciót talán az magyarázza, hogy Weizsäcker német államtitkár fia Berlinben, a Vilmos Császár Kutatóintézetben dolgozik, mellesleg én most jegyzem meg, ahol természetesen Heisenberg is, ahol most egyes Amerikában végzett kutatásokat megismételnek. Hát szóval ez volt a levél tisztelő híve Albert Einstein. Ez a levél indította el az atomkutatásokat. Talán, hallgatóim, még egyszer mondom, azok, akik ezt az előadást is hallották, emlékeznek arra, hogy közben már 43-ba, tehát néhány év múlva, az amerikaiak tisztában voltak azzal, de szigorúan titokba tartották, hogy a németek nem fogják tudni megcsinálni az atombombát. Ennek a tudásnak az ismeretében voltak nagyjából, de azért ezt nem mondták azoknak a magyar tudósoknak, akik az atomkutatásokban részt vettek, mert azokat az hajtott, hogy nehogy a németek előbb csinálják meg ezt. Nos, hát ez ugye izgalmas, hogy a politikának arra a színvonalára, vagy arra a jellegzetességre mutat rá, hogy nem mindent kötnek ám a szakembereknek az orrára. Ahogy ez a Pearl Harbor körüli támadásnál is mindig homályba borul, hogy vajon tényleg tudott-e a CIA a készülődő műveletről, vagy nem, és tulajdonképpen az emberi áldozatok nem egy tényezőt jelentettek csupán abban a kérdésben, hogy az Egyesült Államok beszálljon a háborúba. No, ebbe a kérdéskörben nem akarok elmerülni, csak itt is az van, hogy nem akarták a magyar tudósok ismeretébre hozni azt, hogy azért a németek nem fogják tudni ezt megcsinálni, ugye? Arra most itt nem térek ki, hogy milyen erős volt egyébként ugyanezen idő alatt az amerikai Manhattan Project kapcsán is az orosz kémtevékenység, amely menet közben is folyamatosan juttatott el információkat az oroszokhoz. Ugye akkor ugye bizonyos értelemben, ugye még szövetségben volt az USA és a Szovjetunió a németekkel szembe, a háború után aztán az élet-halálharc kérdésévé vált, mert akkor azért már az Egyesült Államok és a Szovjetunió halálos ellenségé vált. De visszatérünk most megint erre az időszakra, az atomkutatásoknak, erre az első és az atombomba készítésnek az első fázisára, És felidézünk még egy tudós, akinek neve előbb megjelent, és ez Wigner Jenő volt. Ő is egy zsidó családban született, és egy nagyon szép gyerekkor után szintén a Fasori Evangélikus Gimnáziumban tanult, Neumann János felett járt egy osztályon. Az iskola szellemisége nagy hatást gyakorolt rá. 19. márciusában a kommunisták hatalomra jutása után az egész Wigner család elhagyta az országot, Ausztriában éltek, és ott a család áttért az evangélikus hitvallásra. Amikor elvégezte a gimnáziumot, beiratkozott a műegyetem vegyészmérnöki szakára, de 1921-től a berlini műszaki főiskolán folytatta tanulmányait. Leglényegesebb, hogy a Német Fizikai Társulat beszélgetéseit, amelyeket szerdánként tartottak, rendszeresen látogatta, és ott olyan hatalmas tudós egyéniségekkel, mint Max Planck, Max von Laue, Werner Heisenberg, Wolfgang Pauli, és nem utolsó sorban Albert Einstein is előadott. Szilárd Leóval is ezeken a kolokviumokon találkozott, és a legjobb barátjává lett, bár voltak azért köztük hát olyan pontok is, amiben nem tökéletesen értették egymást. A legnagyobb élménye pedig Berlinben élte, ahol a Kaiser Wilhelm Institutban, amelyben ugyebár említettem, Heisenberg is dolgozott, találkozott Polányi Mihályról, aki a téma vezetője volt. Polányi Mihály, Polányi Károly testvére volt, egy csodálatos polihisztor, természettudós és filozófus is, társadalomtudós is egyaránt. Ő talán megint csak azért nem kapott Nobel-díjat, mert túl sok mindenhez értett. Na, visszatérve, Heisenberg és Wigner Jenő is itt találkozott, de visszatérve Magyarországban, édesapja mellett mérnökként dolgozott az újpesti bőrgyárban, de aztán ismét Németországba ment. No, hát ez nagy kirándulás volt, és ekkor belásta magát a sok tudományos kutatásba Heisenberg, Schrödinger és Paul Dirac nevében, ezek kérem szépen mind Nobel-díjas fizikusok lettek. A kvantummechanikába és 1930-ban kijutott az Egyesült Államokra Neumann Jánossal együtt tanár lett ott. Ő is egy darabig még Európába utazgatott, de aztán a nemzeti szocialista rendszer kritikusaként azért Amerikában maradt. Azt mondja ő akkor, hogy mikor dicsérték, hogy milyen ítélő képessége volt, hogy látta, hogy milyen gonosz rendszer ez a nemzeti szocializmus, azt mondta, hát nem kellett ehhez különösebb érzékenység, ahhoz kellett speciális érzékenység, valaki ne lássa Hitler gonoszságát és veszélyességét. Princetonban bemutatta húgának Margitnak, Paul Dirac fizikust. Az volt az érdekes, hogy Paul Dirac utána többet utazgatott Magyarországra, és kiderült, hogy mi volt ennek az oka, az, hogy a húgába beleszeretett, és így a sógor lett. Paul Dirac volt az egyetlen az általam korábban megvizsgált 11 filozófus fizikus közül, aki tulajdonképpen nem volt a transzcendenciának olyan elfogult híve, mint mondjuk Heisenberg és a többi nagy fizikus tudós. De nagy fizikus volt ő maga is, és mint így Heisenberg neki, mint a húgának a férje, hát a sógora. A 30-as években kiváló elméleti és kísérleti munkákat végzett el, és a mérnöki tudományokhoz is nagyon jól értett. Meggyőződéses politikai amatőrnek tartotta magát, de mégis nagy szerepe volt a Manhattan terv melletti agitációban, hát a Hitler megfékezése érdekében. Azonban nagyon letörte, amikor látta, hogy Hiroshimára és Nagasakira ledobták a bombát. Ugyanakkor, mint választott hazájának külpolgára, védelmezője maradt az amerikai hadseregnek, azt gondolta, hogy atombombára szükség van. Nos, ahogy említettem, végül is ő volt az egyike a első kísérleti atomreaktornak a megtervezésének, és hát így azt mondhatjuk, hogy tényleg egyike az atombomba atyainak. 1963-ban kapta meg a fizikai Nobel-díjat. Elismerte, sose gondolta volna, hogy ez megtörténhet, majd hozzátette. Sose gondoltam volna, hogy valaha úgy közlik a nevemet az újságok, hogy nem tettem semmi komiszat. Igen, ehhez hozzá tartozik, hogy tényleg el kell mondanunk, hogy egyénisége annyira szelíd és szerény volt, hogy azt mondták, hogy egyszer, amikor egy autó elibé vágott, és hát majdnem balesetet okozott, akkor angolul ugye kiszólt, hogy go to hell, eredj a pokolba, de hozzátette, please, vagyis kérlek. Tehát még az ilyen indulatkitörését is enyhítette. Go to hell, please. Fél évszázados távollét után négyszer látogatta meg a hazánkat, az ő szülőhazáját. 76. augusztusában akkor az Eötvös Loránd társulat hívta meg, a puha diktatúra idején azért élénkültek a diplomáciai kapcsolatok a tudományban. 77-ben a társulat, a Eötvös Loránd fizikai társulat tiszteletbeli tagjává választotta, 83-ban meglátogatt Paksi atomerőművet is, megkapta az ELTE tiszteletbeli doktori címét, átvette a Magyar Népköztársaság zászlórendjét, mondom, a Kádár kormány is elismerte őt. Egy aranyos anekdota róla, hadd mondom ezt el, hogy fogadáson megkérte a cigánybandát, játsszák el a kedvenc nótáját, hogy ritka búza, ritka árpa, ritka rozs, és még csárdást is táncolt. De hát aztán megromlott az egészsége, nem vállalkozhatott további tengelen túli utazásokra. A Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagjává választották, akkor már 88-ban, de akkor már nem tudta személyesen megtartani a székfoglaló előadását. 95-ben halt meg Princetonban. Befejezésül szeretnék foglalkozni egy olyan magyar tudóssal, fizikussal, akinek a nevéhez komoly eredmények fűződnek, és aki egyben példát is mutat, nem csak erkölcsi nagyságban, hanem hitbeli kérdésekben is, mert keresztény keresztjén emberről van szó. Baj Zoltán az, akit utolsóként röviden bemutatnék a kedves hallgatóknak. Baj Zoltán az, akinek a nevéhez fűződik a magyar holdradar kísérlet, a fotoelektron sokszorozó és a fénysebességre alapozott méter definíció. Baj Zoltán református lelkés családban született, hosszú évtizedekre és hát generációkra visszamenően lelkészek voltak a felmenői. Gimnáziumi tanulmányait a Debreceni Református Kollégiumba végezte, majd a Pázmány Péter Tudományegyetemen matematika-fizika szakon tanult tovább. Tanulmányai befejezése után oktatói kinevezést kapott az Elméleti Fizika Intézetébe, és 1926-ban a legmagasabb kitüntetéssel szerezte meg doktori fokozatát. 4 évig Berlinben volt ösztöndíjas, majd hazatért, és az Egyesült Izolámpa és Villamossági RT laboratóriumában is a Budapesti Műszaki Egyetemen folytatta a kutatásait. Ő vezette azt a csoportot, amelynek Európában először sikerült radar visszhangot észlelni a Holdról. 1945-ben ezért a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja lett, sőt 46-ban tudományos munkásságának elismerésül megválasztották az MTA matematikai és természettudományi osztálya elnökévé. Mondani se kell, hogy ezeket a pozíciót rövidesen elveszti, ugyanis a hatóságok zaklatni kezdik. A kommunista hatalom átvétel után mindenképpen gyanús lett mindenki, akinek külföldi kapcsolatai voltak, és az Egyesült Izolámi Világ szerte kapcsolatokkal rendelkezett Amerikával is. Hát egy különösen a cél keresztjében volt a kommunista titkosszolgálatoknak. Magam jól ismertem ennek az Egyesült Izzós Társaságnak a tevékenységét, amely egyértelműen antináci és zsidómentő tevékenységet folytatott a háború alatt. Közvetlen munkatársam, barátom, idősebb Gyöngyösi István volt, aki szintén ott dolgozott, és ő mesélt ezekről a tevékenységekről. No, Baj Zoltán is ezekben részt vett. Így nem csoda, hogy a ellenállás hőse, amikor a kommunista hatalomátvétel után a gyanúsítgatások áldozataként a hatóságok zaklatásainak a tárgya lett, 1948-ban emigrációba kényszerült, családja a zöld határon keresztül szökött utána, és kalandosan jutottak el az Egyesült Államokba, ahol a George Washington Egyetemen lett a kísérleti fizika professzora. Természetesen, ahogy mondtam, emigrálása miatt magyar állampolgárságától megfosztották, akadémia tagságát megszűntnek tekintették, és bizony ez utóbbi csak az 1989-es Magyar Tudományos Akadémia rehabilitációs eljárása szüntette meg. Ekkor a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagjává választották, elismerték korábbi akadémiai tagságának folyamatosságát. De őszintén szólva állampolgárságát csak 2016-ban egy felülvizsgált eredményeképpen kapta vissza. Nagyon sok kitüntetése van, születésének 100. éves évfordulójára a Jadvasem díjat is megkapta, pontosan az említett zsidómentő tevékenységéért. Tudós emberként kitűnő volt, nagyon szép munkát írt az Élet erősebb címmel élettörténetéről, és engedjék meg, hogy befejezésképpen éppen a tőle származó mondatokat mondjam el, amelyek ennek a lelkész családból származó keresztény embernek az egyéniségét a tudományos teljesítménye fölött számunkra hitbeli példává is teszik, a következő. Az a magasan a miénk fölött álló értelem, amely a természet törvényeiben megnyilvánul, és amelynek parányait igyekszünk ellesni, a lényege a világnak. A kép megnyugtató, mert azt jelenti, hogy részesei vagyunk a végtelenségnek, eredményei egy végtelenül magas értelemnek. Nincs okunk csüggedni. Köszönöm a figyelmüket.
Változó világunk. Botos Katalin keresztény szemléletű gazdaságtudományi sorozatát hallották.